Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Védikus Kultúra magazinja, ahogy el is hangzott a felvezetőben. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévi Dászi, és majd nagyon különleges vendégem van, Cirherd Nóra Kundaváli Dászi, akit Kundaváli Nórának is szoktak nevezni a különböző rendezvényeken, és azért is használja ezt a nevét, mert ő Krisnavölgynek a háziasszonya. Nagyon régóta vendégvezető, ott rengeteg visszatérő ember gyakorlatilag miatta tér vissza Krisnavölgybe, úgyhogy nagyon különleges vendégünk van a mai napon. Szeretettel üdvözöllek itt a stúdióban, Kundaváli. A téma pedig, amit választottunk mára, az a boldogság. Ugye nagyon sok ember úgy indul el Krisnavölgybe, hogy szeretné tudni, mi Krisnavölgynek a titka. Krisnavölgy nyugalmának, békéjének, az ottani emberek kisimult arcának. Mi vajon a titka? Tőled szokták ezt kérdezni, hogy vagytok ti ilyen boldogok, krisnások itt?
Szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, általában ez az első kérdés, amit a vendégek feltesznek, mert ez szinte, ahogy belép az ember a területre, már tapasztalható. Hát ugye mindenféleképpen az életmód az ehhez hozzásegít, még hogyha nem beszélünk lelki értékekről, már akkor is. Srila Prabhupád volt ez, aki lefektette azokat az alapelveket, hogy mi egy megfelelő körülmény ahhoz, hogy valaki egy békés életet tudjon élni, ahol mi megfelelő egy nagyon mély lelki élet gyakorlásának. És ez az egyszerűségben rejlik elsősorban. Ugye szokták mondani, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takaró ér. De hogyha kapunk egy nagyobb takarót, a probléma az, hogy tovább nyújtózkodunk. És hogy egyre nagyobb a takaró, egyre jobban nyújtózkodunk, és az elégedettségünk nem tud nőni. És ez a világnak, a mai világnak a fő problémája, hogy egyre több mindent felkínál, de mindig több és több marad a vágyunk. Ehhez, hogy ezt megértsük, hogy miért van, ehhez viszont már nagyon fontos tudni azt, hogy ki vagyok, és mi az alapvető szükségletünk.
Aki Krisnavölgyben él, gondolom, ők is legtöbben városból költöztek le Krisnavölgyben. Nem túl nagy ez a szakadék a kettő között? Hogy tud az ember így átállni erre a fajta életmódra?
Ugye általában az egyén mindig a környezete határozza meg. Ugye én is Budapestről költöztem annak idején Krisnavölgybe, és aggódtam, hogy fogok egy ilyen szinte paraszti életet élni. És olyan érdekes volt, hogy egy nap se telt vele, és már az volt a természetes, mert mindenki úgy élt körülöttem. Ennek ellenére ezt nekünk tanulni kell. Tehát Krisnavölgy nem csak bemutatja másoknak ezt a fajta életmódot, hanem ez nekünk egy tanoda. Úgyhogy először nekünk kell megtapasztalni és megvalósítani a saját bőrünkön, hogy mit ad az egyszerű élet, és ez egy rögös út, ez szép lassan és lassan, egyre jobban nyit az ember e felé, ahogy egyre több jobb tapasztalata lesz, és akkor annál meggyőzőbben tudja ezt átadni másoknak.
De akkor szerinted az egyszerű élet az ellentétben áll azzal, hogy valaki egy városban él, és itt próbálja meg megtalálni a boldogságát? Tehát szerinted boldogság nincs egyszerűség nélkül?
Hát ez két szinten zajlik. Egy oldalról a környezet, más oldalról a tudat. Tehát ha a tudatunkat egyszerűen tudjuk tartani, akkor ez egy városban is megvalósítható, és valamennyi a saját kis lakásunkon belül. De az biztos, hogyha valaki kilép a város forgatagába, akkor nagyon erősnek kell lenni ebbe a tudatosságába, hogy ez ne hasson rá. De ugyanúgy, ha valaki egy városban nőtt föl, és elmegy egy ilyen környezetbe, ami nagyon lemondott és egyszerű, ott megint ez van, hogy először hosszú éveken keresztül kell ez a tudatosság, hogy valaki figyelmeztesse magát arra, hogy ez az ő érdeke is, hogy ebből ő nagyon sokat merít, amiből aztán később lesz tapasztalata is.
Mert hogy nehéz, azért kell erre mindig emlékezni?
Inkább az, hogy az életünket mindig azt határozza meg, hogy miben szocializálódunk. Mik lesznek az értékrendjeink, miben lesz hitrendszerünk. Tehát a materialista tudományban, vagy azokban a dolgokban, amiben felnőttünk, vagy egy egészen más értékrendszerben, és ehhez kell idő, amíg ez átáll, átfordul.
Mit jelent Krisna völgyben az egyszerűség? Tehát most egy nagyon praktikus kérdés, de de nem csak Krisna völgyben, hanem mondjuk, ha valaki tényleg úgy dönt, hogy ő szeretne egyszerűen élni, akkor mit hagyjon ki az életéből, hogy hol kezdje szerintem?
Hát az elfogadásnál kezdődik. Örülni annak, ami van, és elfogadni az embertársainkat is, tehát tisztelettel lenni a másik iránt. Ugye a falu közösségek, régen ugye minden ember faluban élt, az egyszerűségről szólt, ami azt jelentette, hogy minden ember bizalommal volt a másik iránt. Tisztelte, és megbecsült a másikat. Én nem voltam jobb a cipésszel, nem volt cipőm. Tehát maga az életmód nem engedte meg azt, hogy én valakit ne tiszteljek abban a faluban, illetve tisztelet a föld iránt, amit a föld nyújt, a föld anya ad a számunkra, mert a víz, a tüzelő, az élelmiszer, és minden a legfontosabb dolog, ami az élet szükségleteikhez fontos volt, azt ott helyben termelték meg. És akkor így nem voltak szétszeparálódva az emberek, generációkban tudtak együtt élni, a világ nem változott generációról generációra, ezért a gondolkodásmód az ugyanaz volt, de az idősnek volt egy komolyabb élettapasztalata, ami miatt a fiatal fel tudott nézni rá. Ez manapság ugye mechanikusan változtatva van folyamatosan, hogy ez ne is tudjon megtörténni. A pénz miatt kiszolgáltatottakká válunk, egyénekre esünk szét, és akkor így könnyű már ugye fogyasztókká válni.
Ezt a fajta boldogságot a vendégek megtapasztalják is a völgyben?
Érzik, hogy mindenki nyugodt, és azért mindig felteszik azt a kérdést, hogy itt nincs veszekedés, nincs nézeteltérés. És hát mindig mondjuk, hogy de természetesen különbözőek vagyunk, különböző a gondolkodásmódunk, ezért hogy ne fordulna ez elő, és ugye a lelki életünk egyik alapja, hogy jellemünkben csiszolódjunk, tisztuljunk, ami azt jelenti, hogy napról napra tudjunk önzetlenebbé válni. De itt a megoldás a lényeg, hogy hogyan tudjuk ezt szépen kezelni. De a boldogság ettől függetlenül sokkal mélyebb dologban is gyökerezik.
Hát nemrég láttam egy krisnás bloggernek a videóját, és pont arról beszélt, hogy lehet bármennyi pénzünk, attól igazából soha nem leszünk boldogabbak, mert nem a pénz boldogít, hanem egy másfajta igényünk van igazából, a szeretet az, ami a boldogságunk alapját képezi, és lehet bármilyen autónk, bármilyen fancy óránk, vagy ruhánk, vagy cipőnk, de igazából mindig a kapcsolatokon keresztül jut az ember boldogsághoz. Te mennyire értesz egyet ezzel?
Így van, ezt tanítja maga Isten, ugye, Krisna, hogy ő is egy személy, és ezek a kapcsolatok, ugye mind csak embertársak, de vele való kapcsolat ugye adja meg ennek a boldogságnak a valódi mély gyökerét. Mi nekünk a fő problémánk, hogy nem tudjuk, hogy igazából honnan jöttünk és kik vagyunk. Egy testtel azonosítjuk magunkat, és játszunk egy szerepet ebben a világban, mint mikor a gyerek játszik egy papás-mamás játékot, vagy egy kisfiú autósat játszik. Nem tudja éjjel-nappal csinálni, egy ponton lerakja, és mást játszik, mert se nem apa, se nem anya, se nem sofőr. Tehát csak imitálja azt a játékot, és érzelmileg nem tudja eléggé megindítani. Ugyanúgy mi ennek a testnek a börtönében, ennek a testnek a játékát játsszuk, és ennek a világ által diktált szerepeket próbáljuk felvenni, és ezért belül nem tudjuk eléggé ezt átérezni, mert a belső az nem a külső, tehát az vagyok én valójában, és a boldogság ezért nélkülözhetetlen, anélkül, hogy megtudjam azt, hogy én ki vagyok, és mi az én szükségletem. Mert a test az olyan, mint egy autó, én pedig benne a vezetője. És az autó igénye különbözik a vezető igényétől. Az autónak benzinre van szüksége, a vezetőnek italra. És ha ezt nem tudjuk, és csak halmozzuk a benzint, a szomjunk egyre csak nőni fog. Hiába van több és több pénzünk.
Hogy lehet ezt kivitelezni az életben.
Ez egy nagyon lassú dolog. Mint ahogy most ugye én is ugye kezdek már ugye idősödni, úgymond. És hogy a gyerekkoromban megtanult közmondások most kezdenek leesni. Ugye most ér az ember abba az időszakba, hogy ezeket meg is tapasztalja. Ugyanúgy, amikor mi először tudást kapunk, azt én inkább információnak hívom, mert ez tudássá akkor érik, amikor ezeket kezdjük megvalósítani. És hát szépen gyakorolunk, megvan erre, mi kaptunk egy nagyon szép folyamatot, ahogy mi ezen haladunk. Egyre jobban próbáljuk megérteni a világot, annak a működését, hogy ki vagyok én, hogy működik az idő, hogy működnek a tetteim eredménye, ki Isten. És ahogy ebben haladunk előre és előre, idővel, akkor meg lehet tapasztalni egyre több és több szeretetet.
Mi kell ehhez? Meghódolás, megértés, türelem?
Vágy. A vágyból indul minden. Hogy én rájövök arra, hogy ez az élet, ami eddig adott, ez nem adott eleget. És hogy keresem, hogy mi lehet az élet értelme, és hogyan tudok én boldogabbá válni, és hogy tudom a társaimat és a világot is boldogabbá tenni. És ez a vágy, ez fog engem olyan helyre vezetni, ahol megkapom a válaszokat és azt az utat, ami a számomra a legjobb. Utána őszinteség, és hát kitartás, és türelem. És jönni fog.
Azok a vendégek, akik később vagy belátogatnak, mit tudnak ebből hazavinni magukkal? Vagy, tehát olyan rövid idő alatt, mondjuk egy látogatás alatt ők megértik mélységeiben ezt a dolgot, vagy épp, hogy csak a külsejét tudják kapirgálni, és akkor valami jó emlékkel hazatérnek ebből, valami jó érzéssel, hogy kaptak valami különlegeset, de igazából nem nagyon fogják tudni ezt otthon gyakorlatilag.
Ennek az igazi mélységét még mi se ismerjük. Tehát amikor is mi csatlakoztunk, akkor sem mélységeiben értettük meg. Csak éreztük, hogy itt van valami, ami olyan megfoghatatlan, ami több annál, mint amit eddig kaptunk, és ami egy picit felcsillantja azt, amit szeretnénk elérni. És ahogy telik az idő, mindig kapunk kicsit többet és többet. De hogy ez meddig tud minket elvinni, milyen mélységig, azt az élet. És ahogy így haladunk előre hozzá napról napra.
Szóval adunk egy módszert a kezükbe, amit haza tudnak vinni magukkal, és aztán rajtuk múlik.
És ez egy biztos siker, hogyha úgy van gyakorolva, ahogy az adva van, tisztán.
Az elején, a műsor elején említettem, hogy neked vannak visszatérő vendégeid.
Igen.
Kicsit mesélsz róluk.
Hát csekken jönnek újra és újra, különböző indítatásokból. Tehát van, aki tényleg csak szereti a társaságunkat, és úgy olyan ösztönösen jön, mert jól érzi itt magát, itt tényleg úgy érzi, hogy lelki béke van. De vannak, akik így jönnek, és valahogy alkalomra mélyebb dolgokról tudunk beszélni. Vannak, akik így itt kapcsolódnak Krisna völgybe, ehhez a mozgalomhoz, vagy tudáshoz és gyakorlathoz.
Tényleg látod rajtuk, hogy esetleg változtatnak az életükön, és haladnak a boldogság felé?
Van olyan is, igen, amikor határozottabban, van, amikor csak az érdeklődés nyílik és nyílik. Tehát egyre több befogadásra képesek.
Ha jól tudom, írtál egy könyvet is ezekről a történetekről, igaz? Még régen?
Hát a könyv az inkább egy ilyen kis közvetlen megvalósítás, vagy közvetlen tapasztalás abból, hogy Krisna egy személy, és hogy ő, ha őszintén közeledünk hozzá, akkor ő azonnal tudja magát megnyilvánítani valamilyen szinten vagy módon. Uh-huh. És ez az mi ottani őszinteségünktől, pillanatnyi őszinteségünktől függ, hogy milyen mértékben.
Uh-huh. Van esetleg kedved megosztani egy-két történetet a hallgatókkal?
Mivel beszéltünk a visszatérő látogatókról, van egy hölgy, aki már háromszor járt Krisna völgybe, és neki nagyon vonzó volt mindig Krisna az oltáron, és mikor negyedjére visszajött, akkor mesélte, hogy volt egy nagyon élő álma, hogy azt álmodta, hogy ott áll a templomszoba közepén, és Krisna lejön az oltáról, oda megy hozzá, és így nagyon mély szeretettel átöleli. És ez olyan érzés volt, hogy így zokogott álmában, és így fölébredt rá, és akkor látta, hogy tiszta könny az arca.
Ez különleges.
Igen. De vannak ilyen kis könnyedek is, hogy szokott lenni egy legyező az oltárnál, amivel meg lehet legyezni Krisnát, vagy az isteni párt, és néha mondom, hogy ha meglegyezik Krisnát, akkor nagy kánikulában nem lesz olyan melegük hazafele.
Micsoda ígéret.
és akkor meglegyezte a csoport Krisnát, és akkor kimentek, és ilyen, hát ilyen elég heves szél kerekedett, csak ez a 40 fokos melegben nagyon kellemes volt, és így rögtön felszólaltak többen, hogy mert meglegyeztük Krisnát, hogy ez azért volt. És akkor így, hát így vissza is mentem, mondtam, hogy Krisnának, hogy így nem akarom őt ilyen helyzetekbe kényszeríteni, hogy megkérek valamit a nevükre. Hát nagyon-nagyon sok történet van, vannak igazából nagyon megható, mély történetek. Volt egy család Krisna völgybe, Somogy Vámosról, és akkor az idős asszony nagyon sokat állt az oltár előtt, imádkozott, és ugye a védákban az van említve, hogy mindenki olyan helyre kerül a halál után, amire a halál pillanatában képes gondolni. És hát ugye a legkedvezőbb helyen mehetünk magához, Krisnához, vagy az Úrhoz.
Ezt szoktam magam.
Föl a lelki világban, nem szoktam erről beszélni, nem. Nem. Mert ez a, hát vagy legalábbis őnekik biztosan nem, hogyha így beszélgetés folyamán ez elő is jöhet, mert ezt csak mesélték nekem ezt a történetet, és a lényeg, hogy egyik nap az idős asszony hát lejárt az ideje, szívinfarktust kapott, de Krisna úgy rendezte, hogy pont a halála pillanatában Krisnáról beszélt, hogy milyen gyönyörű volt, és milyen jó volt, hogy ott voltunk, és láthattam, és akkor ott, ahogy így beszélt Krisnáról, el volt merülve, akkor úgy élte a szívinfarktus.
Hát reméljük, tényleg oda jutott. Hányszor Krisna azt mondta,
de biztos, hogy akkor kedvező útja volt. Sok, nagyon sok történet van. Volt egy hölgy, egy kis csoport, és nagyon szomorú volt, és kiderült, hogy megszűnt az iskola, ahol dolgoztak, mindenki kapott állást, ő volt az egyetlen, akinek nem sikerült, és van két gyereke, és mondta, hogy ez az utolsó hely a környékben, ahova be tudta adni a jelentkezését, de nem szóltak vissza, úgyhogy már biztos nem kapta meg az állást, és akkor mondtam neki, hogy hát imádkozzon Krisnához, és akkor hát bízva rá. És akkor megtette, kijött a templomból, mert mi még ott kint beszélgettünk utána a folyosón, a többiekkel, és ahogy kijött, meg is csörönt a telefonja, és akkor szóltak neki, hogy megkapta az állást.
Hát elég gyors válasz. Hát ez nagyon munkás.
Biztos nagyon őszinte volt az imája.
Igen. De egyébként, ha már az imáknál tartunk, arról szoktál beszélni idegenvezetésen egyébként, hogy mivel érdemes Krisnához folyamodni, vagy? Vagy vannak-e olyan imák, amiknek örül Isten, vagy van-e olyan, aminek nem örül?
Nekem, ami a tapasztalatom, nagyon nehéz, ugye ez egy gyors dolog, ez a vendégvezetés. Ugye amikor megérkeznek a vendégek, fényképezőgépekkel ők turistaként jönnek körülnézni. Mit lehet itt látni? Ugye mindig ezt kérdezik. Mit lehet itt látni? Mit lehet itt látni? Mostanában szoktam mondani, nekik szoktam mondani, hogy ha látni akarnak, akkor a fülükkel nézzenek. Mert lehet látni is, mert nagyon szép Krisna völgy, de itt vannak olyan különleges értékek, amit érdemes meghallani. És hát először ugye így megyünk kívülről befele a vendégvezetés során is, hogy öltözködünk, hogyan élünk, de ahhoz, hogy már ez úgy odaig eljusson, hogy egyáltalán igen, Krisna Isten, és én oda megyek hozzá, és én imádkozom hozzá, ehhez már hit kell. Uh-huh. És hát mindig törekedtem arra, hogy a vendégvezetés végéig eljussunk odáig, hogy legyen hite a vendégeknek, hogy Krisna ott áll az oltáron. És akkor hát több-kevesebb sikerrel, ugye ez azért lehet látni a történetekből, hogy sok vendégnél sikerül.
Mi egy keresztény országban élünk, te érzed-e ennek a hatását, vagy azokat az alapokat, amivel az emberek érkeznek, tehát hogy könnyebb-e, hasonlít-e, elfogadják-e, tehát azért ugye, amit ott végighallgatnak, az sokszor kicsit más, mint ami a megszokott. Hogyan reagálnak, vagy szoktak hitvitákat kezdeményezni, vagy mi erről a tapasztalatod?
Annyit látok, hogy én 21 évvel ezelőtt költöztem Krisna völgyben, hogy akkor még más volt a vendégekkel kommunikálni, mint mostanság. Tehát akkor több volt a cáfos kérdés, hogyha adtunk választ is, a gyanakvó tekintet. Tehát ahogy telik az idő, egyértelmű tapasztalat, hogy az emberek egyre jobban megcsömörlenek a mai világtól, és értékelni kezdik azokat a dolgokat, amik viszik az emberiséget, a lelki értékek, a természetvédelem, a biogazdálkodás fele, az egészség, és mindezek a dolgok egyre központibb szerepet játszanak most a mostani életükbe az embereknek, mint régen. A védáknak a tanításának a hangulata az egyébként inkább tudományos. Tehát Istent is tanítás által ismerjük meg, nem a hit, a feltétlen hit által. Hogyha valaki egy nagyon elkötelezett személy, akkor lehet, hogy nehezebben hangolódik arra, ami újdonság a fülének. Mert már kialakul egy erős hitrendszere abban, amit eddig hitt, de a tiszteletet mindig látom.
Uh-huh. Jó, kicsit hallgassunk egy kis zenét, aztán visszatérünk még erre a boldogság témájára, mert ez még van egy-két kérdésem hozzád. Akkor zene. Ez itt még mindig a Góranga, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, a riporter alanyunk pedig Círher Nóra, azaz Kundaváli Dászi Krisnavölgynek a házi asszonya, akivel mindenki találkozhat, aki Krisnavölgybe tér, hiszen ő vezeti körbe a kedves vendégeket az év során. Eddig az előző részben a boldogságról beszélgettünk, illetve miben rejlik a boldogság, és hát ennek kapcsán nagyon sok mindenről, egyszerűségről, életmódról, lelki békéről, nyugalomról, de ugye ígértem, hogy még ezzel kapcsolatban szeretnék pár kérdést föltenni, és az egyik az, hogy mi lehet vajon az egyik akadálya annak, hogy valaki elérje a boldogságot? Mi az a fő akadálya szerinted? Te hogyan látod?
Hát általában mi nem mondjuk, hogy szerintem. Próbáljuk elfogadni azt, amit Isten üzen nekünk, ugye az ősi írásokon keresztül.
Hát, de elég régóta gyakorlod ahhoz, hogy ezt de, igen. Van is lásd.
Igen, igen, tehát van némi kis tapasztalataink. Tehát az elégedettség az nagyon függ attól, hogy hogyan viszonyulunk ugye önmagunkhoz és az embertársainkhoz is. Tehát a világnak a mozgató rújgója, hogy magamat elégedetté tenni. Én elégedett legyek, és ez már olyan méreteket öltött, hogy itt már mások elégedetlensége árán is próbálok én elégedetté válni. Tehát ha jól megfigyeljük az életünket, szinte majdnem semmit nem teszünk teljesen önzetlenül. Tehát még a legmélyebb kapcsolatainkban is ugye addig szeretek élni valakivel együtt, amíg megkapom tőle, amire számomra szükség van. Nem azért szülök egy gyereket, hogy egy léleknek testet adjak, akit felkészítsek az útjára és az élet értelmére, hanem próbálok abból én örömöt kapni. És ezeken úgy ritkán van időnk így elgondolkodni, de ez teszi ezt a világot olyanná, amilyen. És ettől más az a világ, ami Isten országa, vagy lakhelye, hogy ott pedig az önzetlenség van a középpontban. És a földet is gondolkodhatunk arról, hogy Isten adta nekünk a földet, hogy mi ugye azon uralkodjunk. És uralkodni is lehet úgy, hogy hát persze, ha ez a föld erre van, akkor kiszedem belőle, amire szükségem van, az abban azon lévő élőlényeket megöljük, megesszük, levadásszuk. Vagy úgy, ahogy amit mi várunk egy uralkodótól, mert magunk fele már más az uralkodó fogalma. Tehát mi egy elnöktől azt várjuk, adjon nekünk békét, biztonságot, jólétet a magunk felé. Tehát akkor így gondolkodhatnék, hogy akkor a földdel is így viszonozni, hogy én azt a földet, amit Isten ránk bízott, fenntartom, és az abban lévő élőlényeknek békét és jólétet teremtek. Uh-huh. Az attól függ, hogy önzően vagy önzetlenül éljük. Melyik fog mi nekünk nagyobb boldogságot adni? Nyilván a második. De ehhez kell egy kicsi önzetlenséget gyakorolni, ami első pillanatra nehéznek tűnik. És ez az a filozófia, amit próbálunk gyakorolni. Hogy tegyünk bele egy pici erőfeszítést, és akkor utána boldogságot tapasztalunk, mint mikor gyermeket nevelünk. Lehet úgy is, hogy én áldozok az időmből, minőségi időt adok neki, foglalkozok vele, de annak eredményeképpen lesz egy nagyon szeretetteljes, engedelmes, kedves, kötelességtudó gyerek, akivel könnyű együtt élni, és nagyon jó boldogságban lehet, boldog családban élni. Vagy kispórolom belőle az időt, inkább csak kimegyünk a játszótérre, vagy inkább a játszóházakba, hogy más gyerekekkel játszon, vagy nem foglalkozok vele eleget, mert az már túl sok energia, de akkor sokszor tapasztaljuk, hogy fejünkre nő a gyerek. És nehezebb ezt a harmonikus családi életet élni. Tehát, hogyha a kötelességeknek élünk, abból mindig egy boldogságot fogunk kapni. Ez volt a falusi élettitka. boldogok voltak, a kötelességeknek éltek. Mert hogyha mindig csak a saját vágyainknak élünk, az megbetegít majd idővel minket, abból hiányunk lesz, abba sokszor belebukunk, és abból szenvedés lesz, így is úgy is nehézségek fognak kikerekedni. Ha meg vágy nélkül élünk, csak úgy vagyunk, abból idővel egy tétlenség és depresszió fog válni, ami szintén nem fog az elégedettségünket szolgálni.
Az előző részben viszont beszéltél arról, hogy nagyon fontos, hogy legyen vágyunk. Akkor mi az, ami helyes vágy, és mi az, ami helytelen vágy, ami előre visz, és ami hátráltat abban, hogy elérjük a boldogságot?
Tehát először kell hallanunk arról, hogy igazából ki vagyok én? Mire van nekem igazából szükségem? Mert amíg én ezt nem tudom, amíg én egy, ugye mondtuk, hogy mi a test börtönében lakunk, ugye szoktuk azt emlegetni, hogy nekem van lelkem. De ha nekem van lelkem, akkor ki vagyok én? Tehát csak én lehetek a lélek, akinek van egy teste. Uh-huh. Mert különben én ez a test lennék, akinek van egy lelke, de akkor az már sehogy nem stimmel. És akkor, ha én vagyok az a személy, mint az autóvezető az autóban, ha az autóvezető benne ül a kocsiban, akkor az autónak életfunkciói vannak. Ha kiszáll belőle és ott adja, időkérdés, a kocsi elkorhat és eltűnik. Ugyanezt történik a testünkkel, tehát hogyha ezt megértjük, ki vagyok, és megértjük azt, hogy nekem milyen lehetőségeim vannak onnantól fogva, hogy milyen útjaim vannak, miket választhatok onnantól fogva már a szabad akaratommal, akkor ez vágy szintjén megnyilvánul, és akkor lesznek rövidebb, hosszabb, és egy teljes életre szóló célok, ami célok viszont már örökek tudnak lenni, és nem kell mindig rettegni, félni, hogy akkor azok, hogy vagy megkapjuk, vagy nem, vagy ha már megkaptuk, elveszítjük. Uh-huh. És az ad egy stabilitást, ami már a boldogságnak egy alapja.
Te hogyan látod azt, hogy a boldogság milyen összefüggésben van az elégedettséggel? Mondhatjuk, hogy ez ugyanaz a fogalom, vagy összefügg egymással ez a kettő? Hogyan érhetjük el az elégedettséget? Egyáltalán kell, hogy elérjünk elégedettséget?
Hogyne? Nem mint célt, de ez egy velejárója annak a folyamatnak, amit igyekszünk gyakorolni. Itt nagyon fontos, hogy először próbáljunk meg másokat elégedetté tenni, és akkor már könnyebben elégedetté válunk mi is. Az a probléma, hogy nagyon sok viszályban vagyunk az embertársainkkal, még Istennel is igazából, a sorsunkkal. Tehát nem tudjuk helyre tenni, hogy ami engem az életbe ér, az honnan jön. És miért kell ártatlan embereknek szenvedni, miért kell végignézni háborúkat, miért nem szól bele Isten. Annyi kérdésünk van, és akkor ilyenkor van egy belső elégedetlenség, akár egy düh, vagy egy kiábrándultság, vagy egy igazságtalanság érzés, vagy úgy gondoljuk, hogy én egy áldozat vagyok. És ezért nagyon fontos, a védákban nagyon sokat beszél ugye, mondjuk Bhagavad Gita-ban Krishna ugye arról, hogy fontos megérteni, Isten nem ad sorsot, hogy mi vagyunk az életünk kovácsai, és hogy csak saját magunkat tehetjük felelőssé azokért a eredményekért, amik érnek minket az életbe. Így ezt csak úgy tudjuk, ha előző életre is esetleg visszatekintünk, mert nem mindenre tudunk visszaemlékezni, hogy mit miért kapunk az életbe. De annak a természetéből, amit kapunk, vagy konkrétan amit kapunk, akkor arról lehet gondolni arra, hogy mit tettünk korábban. Tehát vannak ilyen határozott példák, mint hogy valaki ártatlanul börtönben. Lehet, hogy előző életében követte el a bűncselekményt, de megszökött a rendőrség elől, utoléri következő életében. De a mindennapi kis nézeteltéréseink is ebbe a kategóriába tartoznak. Mert azokkal, akikkel konfliktusunk van, ők mindig próbálnak tükröt állítani magunknak. De általában, mivel nem ismerjük ezeket a tulajdonságainkat, csak azt tudjuk, hogy zavarnak másokba. Ugye erre mondta Jézus a szálkagerenda példát, hogy akkor el kéne kezdeni magunkban azt a hibát, hogy ami annyira zavar a másikban, vagy ami miatt mondjuk valakitől meghallom, hogy pletykál rólam, és olyat mond, amit én nem tudok magammal azonosítani, és nagyon kibukunk, akkor ott azt keresni mégis magunkban valahol mélyen. Mert az le van rakódva. Mint amikor egy lábosba leég az étel, le van feketedve az aljára. Lehet, hogy beáztatjuk, de csak a tetején úszik egy pár dolog. Azok a tulajdonságaink, amiket általában ismerünk. És azokon még úgy tudunk is változtatni. De amik a lábos alján vannak, azok már csak súrolódás. Ugye? Súrolni kell a lábos alját. Tehát ezek a kis nézeteltéréseink az életbe. És ha mindig visszaadjuk, vagy nem fogadjuk el, azzal hagyjuk, hogy visszaülepedjen az a lerakódott réteg. És akkor van ez a tapasztalatunk, hogy ugyanaz a nehézség jön vissza már több embertől az életünkbe. Vagy azt gondoljuk, hogy hát mindenki csak arra született, hogy az én ellenségem legyen. És akkor így magunk hasznára hajthatjuk ezeket a nehézségeket az életbe, és egyre nagyobb elégedettséget fogunk tapasztalni, és meg fogjuk tanulni, hogy hogyan tudunk megtanulni, szeretni és elfogadni. Megdobnak kővel, ugye? Dob vissza kenyérrel. Ez azt jelenti, a karma törvényét magyarázza, ugye, hogy ha valaki okoz egy nehézséget nekem, az azért van, mert én azt korábban csináltam. Nem kell visszaadni, mert újra elkövetem azt, amiért kapom. Tehát ne adjam vissza, de mivel ő azt elkövető hibát követett el, majd megkapja a kövét valaki mástól.
Tehát szerinted ezek alapján, amit mondasz, tulajdonképpen nincsen olyan dolog a Földön, hogy igazságtalanság?
Így nincs. Érdemes rajta legalább elgondolkodni, ha elsőre nem is megy az elfogadása ennek, de innentől fogva tudunk mi feltétlen hittel lenni isteni rend. Uh-huh. Mert nem lesz benne bizalmatlanságunk. Uh-huh. Akkor elkezdhetjük őt megismerni, hallani róla, akkor fejlődik ez a bizalom, ez a hit, és hogyha ez a kapcsolat kultiválva van, akkor idővel egyszer kifejlődhet az iránta érzett szeretet is.
De közben meg ugyanakkor azt látjuk, hogy Indiában például nagyon nagy társadalmi ellentétek vannak, tehát nagyon nagy a szegénység. Egy városon belül is sokszor látjuk azt, hogy iszonyatos szlámok vannak, tehát borzasztó körülmények között élnek emberek, a másik oldalon pedig 7 csillagos szállodák működnek teli nyugati turistákkal. Akkor ezt hogyan lássuk igazságosnak szerinted?
Hát ugyanígy. Tehát lehet, hogy Indiából ered a védikus tudás, de az egyénen függ, hogy milyen karmát hozott létre előző élete tetteivel. A másik probléma Indiában az az, hogy ugye ott nagyon sok nyugati behatás volt, ugye már vegyük az angol gyarmatosítás időszakát, ahol az angolok tanították ugye az indiai gyerekeket és fiatalokat, és amikor az ősi régi kultúra felhigul és keveredik egy nyugati civilizációval, annak a kettő összevegyülése semmiképp nem tud egy jó dolgot kihozni, és ezt lehet látni. Nagyon gyorsan változik a világ, és ennek egyik oka az, hogy a tévé a szinte minden lakásban, vagy az internet ott van. És így pillanatok alatt lehet egy egész világhoz szólni, befolyásolni. És akkor utána már nem csak egyéni karmák alakulnak ki, hanem akár országos karmák is.
Uh-huh. Hát ez nagyon izgalmas vizekre vezel. Uh-huh.
Tehát, hogy egy országgal is azok a dolgok történhetnek, amit korábban ő végrehajtott. Angolok és nagyon sok ország gyarmatosított idővel. Hozzájuk is érkezhetnek esetleg vendégek.
Visszatérve a boldogság kérdésére, az itt elég sok felé elkalandoztunk ennek kapcsán. Beszéltél nem olyan régen az ételekről, illetve az állatok védelméről, a föld tiszteletéről. Mennyiben van összefüggésben a boldogság és az ételek minősége, amit magunkhoz veszünk, van egyáltalán szerinted összefüggés?
Hát van egy mondásunk, hogy amit eszünk, azzá válunk, ezt minden ember ismeri. És ez pontosan így van, mert minden étel minősége az meg fogja határozni a szívünk állapotát. A gondolkodásmódunkat, az érzelemvilágunkat. Hát én gyerekkoromban divat volt a vendéglátás. Manapság ugye nem nagyon járunk vendégségben, inkább vendéglátóhelyekre járunk, ugye, ahol meg kész ételeket vásárolunk, és ezek személytelenül vannak elkészítve. Nem egy anya főz a gyerekeire, vagy családjára, nem egy barát a meghívottjára. És a szeretet is kevesebb abban az ételben, amit belefőzünk, és annál nagyobb a személytelenség, amit tartalmaz az az étel. És ahogy esszük nap, mint nap, ennek a jeleit lehet látni a társadalmon. Hét lakatra zárunk minden ajtót, bezárjuk magunkat dobozokba, és elszigetelődünk. És így nagyon nehéz boldogságot elérni, az biztos.
Egyszer az indiai nagykövet úrnak a felesége mondta, hogy őt arra tanította az édesanyja, hogyha valamit főz, akkor úgy álljon neki, hogy ezt szeretettel főzi.
Igen, Indiában, ha ideges a szakács, már nem engedik főzni. Mert hogy akkor az is ideges lesz, aki megeszi.
Vagy ha beteg.
Vagy ha beteg.
Szerinted ez igaz?
Hát ez egyértelműen látszik az ételen. Tehát, hogy most őszintén valljuk be, azért azt nem lehet kimondani, hogy minden anya a legjobb szakács. De minden gyerek a saját anyukája főztét szerette a legjobban. Mert abban volt egy plusz fűszer. És az a szeretet, amitől ízessé vált az az étel. És régen kevesebb húst tettek az emberek. Jó, ha egy héten egyszer. És ez az erőszak, ami árán mi enni tudunk, ez meg fogja határozni azt, hogy mennyire tudunk mi nyitni a érzelmekben. Akár egymás iránt, akár Isten iránt.
Igen, elég sok videó terjeng mostanában a közösségi médiában arról, hogy mi történik egy vágóhídon igazából. Tehát, hogy ott nem csak úgy éldegélnek az állatok, aztán egyszer csak levágják őket, hanem ők már életük során is nagyon sokat szenvednek. Borzasztó képek ezek egyébként, nem is tudom, hogy tudnak ezek kikerülni a nagyvilág elé, de úgy az ember tényleg elgondolkozik, hogy vajon akarja ezt, akar-e részese lenni ennek az egész folyamatnak?
Hát nálunk, mikor jönnek Krisnavölgybe a vendégek, és esznek azokból a finom indiai ételekből, akkor mindig azt mondják, hogy ja, hát így nagyon könnyű vegetáriánusnak lenni. Tehát ez a legtöbb embernél inkább megszokás. De attól, hogy valamiről nem tudunk, sajnos az eredményétől nem szabadulunk meg. Tehát, hogy én mondom a gyereknek, hogy ne menjen át a piros lámpán, akkor már csak azon múlik, hogy elüti az autó, vagy sem, hogy ő hallgat-e rám. Vagy van-e szerencséje. De ha nem mondom neki, és átmegy, attól még ugyanúgy elütheti az autó. Tehát az, hogy mi a nyelvünk kedvéért egyre több állatot mészárolunk rá, mert nagyon sok felesleges állat van leölve. Mert ugye ez egy fogyasztói társadalom, és borzasztó körülmények között ennek a karmáját visszük magunkkal, és hogyha erről tudatosak vagyunk, biztos, hogy sokkal kevesebb ember enne húst, mint úgy, hogy nem tudunk róla, vagy keveset.
Van-e olyan dolog, amire nem kérdeztem rá, de szerinted mégis esszenciális része annak, hogy valaki eléri a boldogságot?
Hát beszéltünk róla, de lehet, hogy nem érintőlegesen, igen, ugye ez az önzetlenség. Hogy mi kell ahhoz, hogy valaki igazából meg tudja azt tapasztalni, hogy kapcsolatból jövő boldogság az mit jelent. És Isten olyan, mint a nap. Mi lelkek pedig, mint a napsugarak. Ez azt jelenti, hogy a napsugár soha nem fog tudni leválni a napról. Max hátat fordítani. Az önzőség miatt. És Isten olyan, mint ő nekünk egy jó akaró. Mint mondjuk a Földön jó akaró a szülő. És akármilyen jó családban, szeretetben nő föl a gyerek, a családban az önzetlen oldalt a szülő képviseli jobban. Az önzőt a gyerek. Tehát a gyerek életében egy ponton legtöbb esetben eljön az, hogy kisebb-nagyobb korba, de hogy elhagyja a szülői házat, vagy világgá megy. És hogyha ezt ő igazán tudja azt, hogy a szülőnek ez mekkora fájdalom, hogy ő mennyire sír, hogy nap mint nap milyen hiányérzetet tapasztal, ez megzavarja a gyerek önző kis kalandvágyát. Ezért amit egy szülő se tudott megtenni, de Isten megtesz az érdekünkben, hogy ő azt mondja, hogy felejtést adok ennek a gyereknek. Hogy ő ne emlékezzen arra, hogy én sírok, majd csak én sírok. És még adok neki szabad akaratot, azt csináljon, amit akar, nem szólok bele semmibe. Ez a föld egy játszótér, teremtek egy játszóteret is, ezért nem szólok bele a háborúba se. Az is nagyon sok embernek lehet érdeke. És egy ilyen önzetlen személyt tagadni nincs értelme. Ebben nincs logika se. Tehát ebből a kapcsolatból csak kaphatunk. De elnélkül a kapcsolat nélkül, meg amit igazából keresünk, azt sose kaphatjuk meg. És ez a teljes boldogság. Mert mindenki elhiszi, hogy van, de nem látunk egy példát se. És miért hisszük el, hogy van? Mert ez az alapvető természetünk. A lélek 4 alapvető tulajdonsággal rendelkezik, teljes boldogsággal, mindenről való tudással, örök élettel és örök ifjúsággal. Ezért van az, hogy a testünk öregszik, belül nem öregszünk, a saját halálunkat nem vagyunk képesek felfogni, hogy halálig kíváncsiak vagyunk, és elhisszük, hogy elérjük a teljes boldogságot. El is érhetjük, de ehhez kell annak a személynek a társasága, akitől mindent megkaphatunk. Ezt is.
Ez nagyon szép végszó, és hát szerintem a hallgatók most nagyon örülnének, hogyha lenne egy telefonszám, mint tudnak neked még kérdéseket föltenni, mert olyan témákat érintettünk, amiben szerintem nagyon sok embert érdekel. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, hogyha a hallgatók közül valaki tényleg szeretne további kérdéseket föltenni, akkor téged megtalál Krisna völgyben, fönt a templomnál, ahol körvezetéseket tartasz, ugye egész évben, szezonban, Krisna völgyi búcsúban is. Én biztosan állíthatom, hogy Kundavali az egyik leghatásosabb körvezető, de többen is vannak, de...
Ez nem így van.
Én bár egy pár éve már Krisna hívő vagyok, de még mindig nagyon szeretem hallgatni ezeket az újdonságként ható információkat. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél, és akkor a vendégeket pedig sok szeretettel várjuk Krisna völgybe.
Várok mindenkit. Krisna völgybe.
Góranga.
Góranga.